Hát szeretettel köszöntjük a hallgatókat és a résztvevőket is az m4.hu és a privátbankár.hu első podcast adásának felvétele zajlik. A terv az, hogy a jövőben kellő rendszerességgel az aktuális hírekről, érdekességről fogunk beszélgetni, változó összetételben is, mindig elmondjuk, hogy szerintünk mi áll igazából a hírek sztorik hátterében. Tematikában nyilván követjük a lapnak a témaköreit, de azért nyithatunk minden felé. Én Gáspár András vagyok. Itt vannak velem kollégáim, szerintem egy hangazonosítás miatt egy hello mindenkitől jöhet, Székely Sarolta.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Csabai Károly.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Baka Zoltán.
Szép jó napot.
Az aktuális témánk most eléggé adta magát, hogy értékelünk egy értékelést, mégpedig a miniszterelnök úr évértékelőjét. Hát nagyon sokféle szempontból meg lehetne vizsgálni, nekünk is van rá ötletünk, hogy mit lehetne. Szerintem talán arról érdemes először beszélni, nem is a tartalomról, hanem a formáról, meg a közönségről, hogy kik voltak ott, milyennek hallottátok a beszédet, milyen volt a hangulata az elmúlt évekhez képest, láttatok-e valami különbséget, változást, hát azon kívül, hogy miniszterelnök úrnak lila volt a tenyere, aminek szerintem egyen nagyobb feneket kerített a sajtó, mint amennyire érdekes volt.
Nekem is lila a tenyerem.
Akkor van egy
ugye a felvezetésében a miniszterelnök Facebook oldalán egy videóban pörgették végig az elmúlt 20 évet. Képes bejátszók voltak, hogy hogyan változott egyrészt Orbán Viktor testtömege, másrészt pedig talán tartalmi elemek is felbukkantak ott. Ez arra alkalmas volt, hogy kicsit bennem is felidézze a korábbi évértékelőket, és én úgy látom, hogy úgy érzékeltem, hogy azért beleöregedett ő ebbe a szakmába rendesen. Ő maga sem tagadja, hogy jó ideje a politikai pályán van. Tehát nyilván ez egyrészt megeszi a karaktert, bele is öregedik az ember ebbe a dologba. De nekem az egész mostani évértékelő annyiban kicsit kilógott a sorból, és illeszkedik egy másik sorba, hogy már nem az a friss, ötletes, poénokra felfűzött, éles, nyelvezetű előadás volt ez, évértékelő volt ez, hanem egy 50 pluszos hallgatóságnak szóló, nem sok témára kitérő, de azt amennyire lehet kibontó, elemző évértékelést hallottunk.
A közönsége ki volt igazából? Azok, akik ott ültek, vagy a tévénézők szerintetek?
Is.
Igen, én is úgy érzem egyébként, hogy a közönség, amikor itt az előbb említetted, hogy ki volt ott, érdekes az, hogy ki nem volt ott például, meg az, hogy ki ült az első sorban, meg ki ült a második sorban. Ennek ugye abból a szempontból lehet jelentősége, hogy ugye szó van arról, hogy esetleg itt kormány átalakításra kerül sor, és ugye megpróbáltunk ilyen szempontból is nézni ezzel a szemüvegen keresztül is, hogy ki éppen kikerült a legelső sorba és ki a másodikba. Hát nem tudom, hogy okosabb lettem-e a tekintetben, hogy most akkor itt a külügyi tárca élén lesz-e változás. Mindenesetre azt láttam, hogy Novák Katalin elég előrült. Nem tudom ti, hogy...
Igen, mert ugye a hírek arról szóltak, igen, hogy esetleg ma akár már február során előfordulhat az, hogy Szijjártó Péter helyére Novák Katalin kerül, és talán itt a kremlinológia alapján megpróbáltunk ilyen következést levonni.
Ugyanakkor Kakukk Tojás Rogán Antal első soros szerepléséről, meg azt halljuk ugye, hogy esetleg kikerülne a kormányból, tény is való, hogy az elmúlt hónapokban teljesen eltűnt. Sehol nem szerepel, sehol nem nyilatkozik, egy válláson van túl, vagy éppen folyamatban, ezt nem tudjuk. Itt megjegyzem zárójelesen, hogy felesége, vagy volt felesége, Cecília is feltűnt a közönség soroiban, talán háromszor is rákuszott a kép. Külön voltak ültetve. Ezt azért hangsúlyoznám, mert viszont Varga Judit igazságügyminiszter mellé odaengedték a férjét az első sorban, Rogán Anton mellett nem kapott helyet Cecília asszony, de itt be is zárhatjuk ezt a gondolatot.
Hát ők még együtt élnek azért, tehát Varga Judit még együtt él a...
Tehát az, hogy Rogán Antal az elsősorban ületett Gulyás Gergely és Novák Katalin társaságába, hogyha ebből indulunk ki, hogy mire utal az első soros ültetés, akkor ebből akár azt is kiolvashatnánk, hogy továbbra is élvezi a miniszterelnök bizalmát.
Nekem ami fura volt, és a korábbi években ugye nem láttunk itt az egyenruhás katonák jelenléte, akiket meg is fel is szólított a miniszterelnök a beszédben, azt mondta ugye, hogy szeretnél, hogyha a katonák aktívabban vennének részt a kormánynak a rendezvényein. Hát itt ugye ez örök kérdés, hogy ez most egy pártrendezvény volt, vagy egy kormányrendezvény, nyilván a közönségből, meg a tematika alapján akár pártrendezvénynek is nevezhetnénk, de hát ez a kormányzati kommunikációban általában nagy kérdés, hogy most a Fidesz üzeneteit láttuk-e, vagy pedig a kormányzati tájékoztatási központ üzeneteit, tehát valószínűleg ezen nagyon nem érdemes vitatkozni, hogy a katonák mit kerestek. Bár most ez a kérdés is felmerült, hogy az alkotmány ellenébe megy az, hogy egyenruhások egyenruhában egy pártrendezvényen vettek részt, de minden esetre szerintem az a része érdekes, hogy miért vár magasabb aktivitást a jövőben most így nevesítve is a katonáktól, a katonaságtól, a honvédektől a miniszterelnök, miért elégedetlen esetleg az elmúlt években az ő megjelenésükkel vagy szerepükkel. Ugye azt mondta, hogy azt igazolva látja, hogy közös európai hadsereg hiány hazai hadseregre van szükség, vagy erősebb honvédelemre van szükség, látunk is azért az Zrínyi program keretében erre törekvést, de az, hogy ilyen látványosan egyenruhás tábornokok hallgassák a miniszterelnök beszédét, az inkább más országokban megszokott, nekem talán ez volt a közönséget.
Hát nekem meg a gyerekkoromot idézi, de hát most ez más kérdés. Úgyhogy...
Ami a tartalmi részt illeti, azt hiszem, hogy abban minden utólagos értékelés megegyezik, hogy ez a klímavédelem a zöld tematika volt az, ami a legújabb elem volt, a korábbiakhoz képest meg a leghangsúlyosabb elem is most. Akkor egy ilyen zöld kormánya van szerintetek az országnak?
Szerintem lehet, hogy ez nem csak a leghangzatosabb volt, hanem igazából az egyetlen konkrétum, ugye, évértékelő előtt azért hallottunk ilyen nyilatkozatokat, hogy majd érkeznek jelentős bejelentések, amik azért elmaradtak itt az évértékelőn. Egyedül ez a klímavédelmi akcióterv érkezett, ami inkább talán hangzatosabb, mint konkrétabb lenne, meg mint hogy hozzátegyen túl sokat a célok eléréséhez. Erre példa mondjuk, amit ki is elemeztünk, ez a 10 fa újszülöttenként, ami semmi másra nem szolgál, csak szerintem csak egy látványintézkedés, mert évi 900 000 fa, ez nagyon kevés.
Ugye te a számokat is megnézted, akkor ez arányaiban, ahogy viszonyul a magyar erdőkhöz, ha esetleg valaki nem olvasta a cikket.
Pont a számot egyébként nem lehet tudni a fákról, hogy hány fa van Magyarországon, ez szerintem ilyen milliárdos nagyságrendre tehető, viszont ami sokkal érzékletesebben mutatja ezt a 900 000 új fának a mennyiségét, az az, hogy tavaly nagyjából 50 millió új fát ültetett el az állami erdészetekben. Tehát ehhez képest ez a évi 900 000 ez elhanyagolható. Tehát ez sokkal inkább csak egy szimbolikus lépés, mint hogy összekapcsolja a klímavédelmet a demográfiai kihívásokkal, illetve a demográfiai programokkal is. És ugye a családvédelmi akcióterv ilyen formában kis konkrétummal együtt megjelent.
Igen, mindazonáltal csak felültek arra a vonatra, amelyik egy ideje már robog, keresztül Európán és az Egyesült Államokon, tehát csak elfogadták, hogy valóban van valami ezzel a szerencsétlen klímával itt a Földön, és hát valami
változóban van. Ott ült az első sorban, tehát aki a klímavédelemmel kapcsolatban eléggé érdekes nyilatkozatot tett, ugye.
Vannak még gócpontok a kormányon belül valószínűleg, akik nem biztos, hogy teljes mértékben azt vallják, mint mondjuk a Greenpeace ebben az ügyben. De az tény és való, hogy föl is, talán kicsit megkésve, de meghallották az idők szavát, hogy ez ennek szakmapolitikai okai vannak, vagy más szintisztán politikai okai. Magyarul köztudott, hogy a fiatalok körében a klímavédelem egy nagyon trendi, elterjedt gondolat, és ahol a legnagyobb bajban van a szavazóbázisát tekintve a Fidesz, az pont ez a kör. Tehát azért a 18-as választás után, de még inkább a múlt őszi települési választások után érzékelni azt, hogy van egy irányváltás a kormányzati kommunikációban és politikában, és igyekeznek a fiatalokat mindenképpen bevonni a saját hatókörükbe. Szóval azért ezt is érzékelni, hogy az egész kizöldülés az Orbán kormánynak az erre is visszavezethető, hogy a szavazókat lehet ezen keresztül megfogni. Most nagyon pikét lennék, mondhatnám azt, hogy miután erősen 50 pluszos átlag életkorról beszélünk, a Fidesz és a kormány tagjait illetően. Magam is ezzel kezdek sodródni egyébként. Nem biztos, hogy a mi problémánk.
Az életkorban vagy?
Életkorban, igen. Vagyoni helyzetemet tekintve még nem. Tehát nem biztos, hogy a mi problémánk lesz ez 40-50-60 év múlva, hogy mi lesz a Földdel. Egy felelős kormánynak nyilván dolga, hogy ne a következő 3-4-5-10 évre tekintsen előre, hanem akár 100 évre előre is gondolkodjék. Tehát én ebben is érzem kicsit a Fidesz eredendő ellenállását, vagy hogy nem fogadta be olyan gyorsan ezt a klíma zöld gondolkodást, mint az mondjuk normálisnak tűnt volna. Távol áll tőlük ez a probléma. Az ő perspektívájukban ez már nem fér bele, de hát itt családapákról és nagypapákról is beszélünk. Orbán Viktor maga emelte ki ezt a beszédében, hogy ő itt apaként és három unoka nagypapájaként is aggódik már a Magyarországért és a világért. Szóval kezdesz beszivárogni a Fidesz gondolkodásába, és a dolgok ki fogják kényszeríteni, ahogy az ügyek haladnak, ahogy a globális klíma változik, hogy egyre erőteljesebben legyen jelen a politikában ez a téma.
Egyébként szerintem az, hogy gyerekenként, újszülöttenként 10 fát ültetnek, az fontos, hogy ez inkább csak egy szimból, erősen szimbolikus lépés, de hát azért egy pár ilyen intézkedésről már kiderült, hogy inkább a gondolkodás formálását, tehát a szelektív hulladékgyűjtésnek sincsen olyan igazából nagy szerepe a klímavédelem szempontjából, így magyar háztartások szintjén, mégis talán inkább azért lehet fontos ez a faültetős projekt is, mert valami kézzel fogható dolgot ad ahhoz, hogy most mit is tettünk mi azért, hogy ne pusztuljon el a föld a gyerekeknek.
Bocsánat, csak hagyd szóra közben, mert ezt tényleg fontosnak tartom, és erre most nem fogunk tudni kitérni, de a szimbolikus politizálásnak igenis van helye és terepe, tehát ezt nem lehet, ezt most nem a Sacinak mondanám, mert általában támadják az Orbán kormányt emiatt, hogy túl gazdag, túl színes az ő működése az ilyen szimbolikus politikát illetően, ennek igenis van helye, és van üzenete, és van tartalma, nem lehet ezt lekicsinyíteni. Ennek a jelentősége.
Nem, még csak annyit tennék hozzá talán, hogy tulajdonképpen, amikor ez a klímapolitika, vagy a klímatéma a napirendre került, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem is, de pont azok a várakozások, amik megelőzték a mostani évérték előtt, hogy milyen bejelentések lesznek, és tulajdonképpen ez pecsételte meg azt az egész tematikát, hogy tulajdonképpen nem lesznek nagy bejelentések, akkor lehetett érezni, hogy, tehát ugye azt szokták mondani, hogy ha ezt tudod, akkor kiszenvedni magadból ezt, ami most egyébként tényleg nagyon a levegőben van, és nagyon téma, akkor ennek kár volt egy évértékelőt összehozni. Tehát, hogyha ha mondjuk viszonyítjuk az előző évi évértékelővel, ami tele volt bejelentéssel, nagyon sok fontos bejelentés volt, amit aztán lehet vitatni, nem lehet vitatni, de azért ilyen azoknak a gazdasági hatásait is látjuk. Most pedig tulajdonképpen, hogyha itt összejött a stáb, és azt mondta volna, hogy hát miniszterelnök úr, ez van most, akkor azt kellett volna mondani, hogy hát akkor lehet, hogy az idei évérték előtt. Más, tehát nem az, hogy nem lehet elhalasztani, mert ugye mondta is, hogy anyadik volt ez a 23. volt, vagy 22. valami. 22. volt. Igen, de valahogy máshogy kellett volna. Tehát én úgy érzem, hogy a puskapor az elfogyott. Aha, most
csak annyit, hogy egyrészt nem lehet átugorni egy éves évértékelőt. Tehát hogyha annak helye van a naptárban, olyan nincs, hogy akkor most elhalasztjuk, mert éppen nincsen aktuális mondanivalónk. Másrészt pedig volt, és van aktuális mondanivalójuk, abban igazodban, hogy tavaly komoly bejelentések voltak családvédelmi akcióterv, gazdaságvédelmi akcióterv témájában. Az tudható volt, hogy idén a klímára fogja áldozni az idejét. Én a Gulyás Gergelyt megkérdeztem a Kormányinfón, hogy lesz-e bejelentés a gazdaságvédelmi akcióterv következő csomagjáról, és azt mondta, hogy nem lehet két akciótervet egyszerre nyilvánosság elé tárni. Ez volt a lényege a válaszának. Értette ez alatt a klímavédelmet és a gazdaságvédelmi akciótervet. Másrészt oda sem beszélt szerintem most Orbán Viktor konkrét gazdaságpolitikai lépésekről, mert maguk sem tudják még, hogy mire készüljenek. Tavaly nagyjából már kész volt a terv, hogy mit akarnak csinálni. Idén viszont annyira kiszámíthatatlan a világgazdaság alakulása, és elsősorban a német gazdaság alakulása, mindenki azt figyeli, hiszen hozzájuk kötődünk ezer szállal, hogy nem tudják megmondani, hogy ott mekkora növekedés lesz, amihez képest nekünk azt a bizonyos plusz 2% pontot mindig le kell tudni tenni az asztalra, hogy a felzárkózás az folyamatos legyen. Úgyhogy szerintem inkább ez magyarázta, amit te hiányoltál a beszédből, hogy nincs még mit nagyon kommunikálni.
Hát, hogyha az M4-on és a privát bankáron ez az általad is említett téma, a gazdasági növekedés gyakorlatilag napi rendszerességgel kerül elő, akkor nyilván a podcastunkban is nagyon fontos, hogy erről beszéljünk még többet. Nem hagyta ki a miniszterelnök, hogy belerúgjon egy kicsit a döglődő európai lóba. Tény, hogy egyébként a számok azért nagyon valamelyest őt igazolják, legalábbis, hogyha a növekedésnek a értékét vesszük. Ez a 2% pontos különbség a magyar gazdaság javára az Európai Unió gazdasági növekedéséhez képest. Szerintetek fenntartható hosszú éveken keresztül is akár? Tehát egy érdemi felzárkózáshoz ez létező forgatókönyv?
Szerintem nagy kérdés az, hogy hogyan fog működni a német gazdaság. Tehát, hogy igazából ezt senki nem tudja, hogy mi lesz akkor, hogyha behúzza a satúféket, akkor a magyar gazdaság mit fog tudni produkálni, és igazából ennek fényében ítélhető meg az, hogy tudjuk-e hozni ezt a 2%-ot, vagy se. Tehát, hát, ugye, ahogy Füge is mondta, nem lehet látni előre, tehát nagy a bizonytalanság.
A német gazdaság meg az uniós költségvetés, 7 éves költségvetési keret, amiről épp a napokban lesz talán egy nagyon fontos döntés, bár a végleges döntés szerintem még odébb van, de eleve úgy indult neki a magyar kormány a tárgyalásoknak, ezt csak úgy mondom háttérben, hogy forrásvesztéssel kell számolnunk az előző uniós költségvetési ciklushoz képest. Itt aztán toszogatták a számokat kisebb-nagyobb kieső bevétellel kapcsolatos számítások jelentek meg. Nagy kérdőjel, hogy a jogállamiság az valóban költségvetési forrás meghatározó tényező lesz. Az mindeset egy érdekes kísérlet lesz az Európai Uniótól, hogyha a fiskális politikába elkezdenek beszivárogni ezek a
meglehetősen szubjektív.
A gazdaságpolitika, politikán kívül eső gondolat. Hát vannak alapértékek az Európai Unióban, amiket nem lehet elvitatni, de amint ezen túllépünk, a következő lépésben már bejönnek a szubjektív elemek, hogy ki hogyan értelmezi ezeket az alapértékeket kiterjedésükben. Szóval tény is való, hogy egy lezáratlan vitánál vagyunk, és itt akár egy nagyon komoly forrásvesztés is benézhet Magyarországnak, ami a német gazdaság mellett legalább egy akkora csapás jelenthet a magyar gazdasági növekedési kilátásokra.
Hát ugye azt néhány hónappal ezelőtt nekünk is nyilatkozták ugye az agrárosok, hogy ez lesz az utolsó finanszírozási békeév az agráriumban, és hogy az agráriumban jelentősen fog csökkenni az uniós pénzek finanszírozása, tehát a jelenléte. Én szerintem ugye a német gazdaságról azt lehet látni az utóbbi időben, hogy ez már most is jól befékezett, és ugye az iparnak a lassulását nézzük, akkor a gyáripari megrendeléseket nézzük, akkor bizony azt jelenti, hogy már most se annyira jó a helyzet. Ugye itt van még egy ugye hatás, amit most jelen pillanatban nem tudunk, ez a koronavírus, a kínai koronavírus, aminek ugye azt mondják, hogy tehát úgy most ilyen rövid forgatókönyveket gyártanak az emberek, az, hogy áprilisban, hogyha ez lecseng, akkor mi történik, az optimista verzió, és ha nem cseng le, akkor mi történik. Tehát mondjuk ez egy erős bizonytalanságot szül, mindazonáltal az, hogy Varga Mihály bemondta azt, hogy 4% helyett 3,5%-ot vár erre az évre, ugye a gazdasági növekedést, ez nem csak a koronavírus, tehát amit Füge Baka Zoltán említett, igen. Tehát ezek a tényezők is úgy együttesen hatnak.
Egyébként tök jó, hogy behoztad a koronavírust, mert valószínűleg igazából azt fogja eldönteni, én most úgy érzem. A másik kettő az egy jó ideje ismert tény. A magyar kormány is kalkulál ezzel, tehát ők erre reagálva kezdték el megint felpörgetni a keleti nyitást, csak most már nem Kazaksztánig, hanem annál messzebb próbálnak ellátni. Nem véletlen, hogy a tavaly a működő tőkebeáramlásban az első Dél-Korea lett. Átféve a vezető szerepet mondjuk a németektől.
Most Orbánitől is kiemelte a keleti nyitást.
Igen. Ők nem ezt értették eredetileg ez alatt, azért azt tudjuk, hogy ők a kaukázusi térségre próbáltak lőni.
És nem, kelet-kelet.
És nem annyira a távol-keletre, de ugye egyfajta kármentés elindult, és nem is rosszul a jelek szerint, hogy ha a német gazdaság döglődik, ha az unióból nem kapunk annyi pénzt, akkor máshonnan kell forrást szerezni, tőkét behozni, és erre tökéletesen alkalmasnak tűnt, vagy még talán tűnik is a távol-kelet, Kína és Dél-Korea. De hogyha beüt a koronavírus oly módon, hogy teljesen letompítja a gazdaságot, a piacot, nem születnek befektetői döntések, halasztódnak a gyár telepítések, na az érinteni nagyon érzékenyen a magyar gazdaságot, és akkor szinte kizárható, hogy ez a 2% pontos előny ez fenntartható legyen. Örülhetünk akkor annak, hogyha egyáltalán növekedésben marad a magyar gazdaság.
Tehát akkor a koronavírus lenne az, ami miatt mondjuk az összes lehetséges lábunk lenne kirúgva?
Én azt gondolom, hogy a kormány számos forgatókönyvvel készült az Európát érintő, Európa alapjait érintő válsághelyzetre, de senki nem tudott fölkészülni erre a koronavírusra, ami egy alig egy hónapos történet, és már egy csomó makroszámot átrajzol. Ezt még a magyar kormány sem látja valószínűleg, hogy ennek...
Jó, de hogyha mondjuk 3%-kal esik vissza az eurozóna gazdasága, a magyar meg egyel, az egy 2% fontos előnyének tűnik nekem, ha...
Amennyiben tudjuk tartani a keleti forrásbevonást. De én pont ezt akarom kihegyezni a mondandómat, hogy ez a 2% pontos különbség akkor tartható fönn, hogyha folyamatos a tőkebeáramlás a keleti régióból, és ezt veszélyezteti a koronavírus.
Ti nem érzitek úgy, hogy egy kicsit a Magyar Nemzeti Banknak a monetáris politikája is egy kicsit, mintha ezzel lenne összefüggésben? Tehát az, hogy látok egy 340 forintig elmenő euró árfolyamot, látok egy inflációt, ami 4,7%, ami ugye messze az inflációs cél fölött van, ugye az inflációs cél 3% és plusz-minusz 1% az a tolerancia sáv.
És a maginfláció.
Aminek az átlépésekor elvileg lépni kell, tehát hogy mintha ők is egy ilyen pufferben gondolkodnának, hogy most ne menjünk kamatba utána a történetnek, ne próbáljuk az inflációt valahogy egy kicsit kamattal kordába tartani, mert lehet, hogy majd előadódik majd olyan helyzet, amikor jól fog jönni nekünk az, hogy most a forint gyenge, versenyképesség, az export versenyképesség akkor növekszik, illetve hogy akkor a monetáris politikával ezt le tudjuk kezelni. Tehát én nekem van egy ilyen érzésem, hogy ez is benne van ebbe az egész történetben, mert azért, hogyha belegondolunk, az elmúlt 30 évben egy ilyen wow adat kijött volna 4% helyett 4,7, amit az elemzői kar ilyen 4,2%-os inflációt várt januárra, akkor biztos, hogy lett volna valami, és jól tudjuk, hogy talán a közvélemény számára kevésbé értelmezhető likviditás szabályozásban voltak ugye visszafogások, amivel próbált egy kicsit szigorítani a Magyar Nemzeti Bank, de azért az Isten igazából az, mindenhol a világon az, hogy a jegybanki alapkamat az hogy néz ki. Márpedig, hogyha a jegybanki alapkamatokat nézzük, Magyarország most, ugye szoktuk írni, Európa csúcstartó inflációba is, de sajnos Európa negatív rekorder vagyunk kamatba, tehát ilyen szempontból a külföldi befektetők nem véletlenül használják arra a magyar forintot, hogy szépen, ahogy szokták mondani, kihasználják azt a kamat különbözetet, amit mondjuk itt el tudnak érni.
Ugye kiugró volt a januári inflációs adat, de igazából okosak majd márciusban leszünk, mikor a jegybank ilyen a következő inflációs jelentésével. Voltak már üzenetek, nyilatkozatok arra vonatkozóan, hogy az év második felében csillapodni fog az árnyomás, és visszatér 3% közelébe az infláció, ami azt mutatja, hogy a jegybank miután nem lő rövid távra, az ő prognózisában az szerepel, hogy valamilyen megnyugvás érkezik majd árfronton. Tehát 3 hónapos kilengés, vagy 4 hónapos kilengésre nem fog kamatemeléssel reagálni. Tehát innen mondjuk magyarázható lenne az, amit te fölvetsz, de egyébként egyetértek vele, tehát biztos, hogy tartalékolnak a még ennél is nehezebb ránk váró időszakra. Orbán Viktor azzal kezdte, hogy bajos árnyak, valahonnan ismerős idézettel. Bajos árnyak lennék be a gazdaságot.
És azt is mondta egyébként, hogy olyan vonatra nem szívesen ül fel az ember, amelyikről nem tudja, hogy merre megy. Ugye itt az euróra célzott ezzel, az euró bevezetés ezek alapján továbbra sem fenyeget azért minket. Szerintetek, amikor ezt mondja, akkor a Matolcsi György féle vonallal ért egyet, aki teljes tévútnak tartja ezt az egész eurót, és inkább szerintem ilyen eurázsiai deviza bevezetését preferálna, vagy pedig a Varga Mihály féle vonattal közlekedne tovább, ami viszont azt mondja, hogy az euró az egy igen erős, megfelelő eszköz és hasznos eszköz, ami felé közelíteni az mindenkinek üdvözlítendő.
Abban a pillanatban, hogy Matolcsi Györgynek ott igazat ebben a kérdésben, azt is nyilvánvalóvá tesz, hogy kilépünk az Európai Unióból, miután ugye kötelezettséget vállaltunk a belépéssel az uniós közös pénz bevezetésére, hogyha ehelyett inkább egy bizonytalan státuszú eurázsiai valuta mellett köteleződnénk el, az annak a beismerése lenne, hogy nem akarunk mi már az Európai Unió tagjai maradni.
De mondjuk ez csak egy olyan EU-s típusú köteleződés, tehát vállaljuk, kötelezzük magunkat, hogy bevezetjük, de nem mondjuk meg, hogy mikor, tehát ez olyan...
Hát most ezt játsszuk, hogy nyilván az euró bevezetését a szem előtt tartjuk, a gazdaságpolitika célfüggvényében talán ott van még mindig valahol, de hogy a pénzügyminiszter is fogalmazott, meg a miniszterelnök is, miután még minden mozgásban van az eurózónában, és a 10 évvel korábbi önmagával összesen lehet hasonlítani azt, amilyen képet most mutat ez a közösség, valóban szerintem jogos az a felvetés, hogy kicsit még várjunk, nézzük meg, hogy mire fut ki a dolog. Ez a magyar gazdaság számára is fontos, ez az időnyerés. Aztán persze, ha beüt a krak, akkor majd hát eldől, hogy a forint jelente erősebb védőernyőt, vagy az euró jelentene.
Hát, igen. Hát.
Az euró bevezetésével kapcsolatban szerintem nem kell elfelejteni azt sem, hogy vannak célszámok, amiket teljesíteni kell, tehát nem arról szól a történet, hogy egyik nap felkelünk és eldöntjük, hogy akkor holnaptól euró, hanem vannak olyan makromutatók, amiknek meg kell felelni. És
99%-ban megfelelünk, most az infláció kicsit kimászott onnan, de ezt megelőzően egy-két évvel nem volt makromutató akadálya annak, ha jól emlékszem. Igen. Talán még a kamatszintekkel is, a hosszú távú kamatszintekkel, vagy hozamszintekkel is rendben voltunk.
Az már akkor is
megvan az államadosság.
Államadosság, ez meg lesz, hát ugye 21 vagy 22-re ugye 60% alá megy az államadosság.
Meg nem az a feltétlenül,
a csökkenő trend legyen,
és az meg teljesül. Tehát ezek alapján akár már most beléphettünk volna az RM2-be, vagy most közölhettük volna, hogy készen állunk az euró bevezetésére. Itt más megfontolások vannak, nyilván az árfolyam meghatározás olyan mozgást teret ad a magyar gazdaság számára, amit érdemes kihasználni.
Na nem véletlenül egyébként, hogy a Maastricht-i kritériumokat bombázza mondjuk a kormány. Én egyébként abba látok fantáziát, hogy pont most kell a döglött lóba rúgni, amikor most a Brexit megtörtént, és mondjuk most egy átmeneti periódus van az év végéig, tehát nem tudjuk meg, megint egy bizonytalanság. Tehát most azért lehet ezt mondani, a másik meg az a történelmi alkotáshoz szerintem mindig is benne volt mondjuk Matolcsi Györgynek a gondolkodás módjába, tehát hogy mi legyünk azok, akik az ére állunk abban, hogy egy új eurázsiai közös valutát létrehozunk. Megmondom őszintén, én még mindig nem hiszek ennek a realitásában. Úgyhogy.
Kicsit átvenném az Andris szerepét, és én tennék föl egy kérdést, hogy szerintetek van-e olyan árfolyamszint, ahol a jegybank és vagy a kormány, a jegybank beavatkozna, és a kormány pedig egyértelművé tenné, hogy ideje, hogy a jegybank beavatkozom. Ugye 340-es szintet már egyszer megostomoltuk, ott történt egy kis verbális intervenció, ami egyébként hatásosnak bizonyult, de hogy mondjuk egy 360-as, 380-as, 400-as árfolyam is beleférne?
Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt már láttuk, ezt a szintet, ez a 340 ezek körül lehet. Megjelen nálunk egy rendkívül egyedi szempontban nézett elemzést, nemrég a Barlai Robertnek a cikke, aki azt mondja, és engem azért talán meg is győzött ebben, hogy nem értékelte kellően a piac, bár eredményeiben úgy néz ki, hogy lehet, hogy mégis, de hogy annál még többet mondott Nagy Márton, amikor ezt a bizonyos említett verbális intervenciót megtette a további forint gyengülés megakadályozása érdekében, hogy ez egy annál is erősebb üzenet volt, mint amennyire elsőre hangzott. És ennek egyrészt önmagában az, hogy már most elhangzott egy üzenet. Eddig egyetlen üzenet volt eddig az, hogy nincsen árfolyam cél. Másrészt pedig minden, ami intézkedés elvileg a infláció szinten tartása, vagy az inflációs cél elérése érdekében történt, az mind gyakorlatilag a forint gyengítésének a tudatában történt, tehát hogy sokkal inkább azt kommunikált ezekkel a döntésekkel a jegybank, hogy engem aztán tényleg nem érdekel, ha tovább fog gyengülni a forint, sőt, még inkább azok a háttérvélemények voltak erősek, hogy a jegybanknak kifejezetten érdeke a gyenge forint. Ehhez képest ez egy akkora fordulatot jelent, hogy ebben a témában történt egy intervenció, hogy maga önmagában a tény szerintem jelenti az, hogy itt állhatott meg, itt lehetett elege az MNB-nek ebből, másrészt pedig még lehet ebben további tartalék a piaci hatásokat, a háttérhatásokat nézzük, ami a swap kamatoknak az árfolyam alakulása, meg az egyéves kötvénynek a hozama most hogyan alakult, meg ugrott egy nagyot ezután. Tehát nem történt valódi kamatemelés, de hogy a háttérben elindultak olyan folyamatok, amik tök úgy árazódik, mintha történt volna.
Tehát megütött az inger
küszöbét. Igen, én azt mondom, tehát egy 50 bázis körüli kamatemelésnek a hatása történik, vagy azt látjuk most a piacon, anélkül, hogy egyébként ténylegesen megtörtént volna ez a kamatemelés.
Említetted ezt, hogy az inger küszöb, vagy említettétek, de hát ő neki most a piac hitelességét kellett megtartania. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy 4,7%-os hiába, én egyetértek veled, hogy tényleg hosszabb távon kell nézni, tehát mondjuk fél éves távlatba az inflációt, de hogyha most 4,7-nél azt mondja, hogy továbbra is semmit nem csinálok, akkor a hitelességet elveszíti. Tehát azért az egy óriási dolog, hogy arra, hogy azért tényleg lépett a deviza swapon keresztül, és megszólalt Nagy Márton, azért 3.40-ről 3.35-ig ment le. Tehát egy ilyen mozgás azért jellemzi azt, hogy a piac hálás azért, hogyha igenis bánnak, törődnek vele, figyelembe veszik azt, hogy nekik is vannak elvárásaik, nekik is vannak célfűvényeik, sikerült is kisöpörni mondjuk azokat, akik mondjuk a forint gyengülésre játszottak, már átmeneti értelme természetesen, de hogyha 4,7%-nál nem lépek, és van egy inflációs célom, akkor onnantól kezdve a hitelességemet elveszítem, és mi történik. Tehát szerintem ezt most az MNB nagyon jól kezelte. Az más kérdés, hogy amit kérdeztél, hogy én azért nem merek egyébként számot mondani, mert azt hiszem egy évvel ezelőtt a Trend FM-be mondtam egy olyat 322-nél, hogy szerintem 340 az, amikor biztos, hogy kamatot fog emelni az MNB. Tehát én most olvasom ezeket a 350-360-akat, tehát ennyire képlékeny a dolog, bár igaz, hogy akkor nem volt koronavírus, nem voltak azok a körülmények, amikről az előbb beszéltünk, tehát én, amit megtanultam az elmúlt nem tudom hány évben, nem árulom el, mert akkor kiderül, hogy kinek szólt az Orbán Viktor beszéde, is lehet, hogy én is köztük vagyok, igen, egyébként, de hogy amit megtanultam az elmúlt években, az az, hogy a jegybanki jelentéseket mindig az adott körülmények között szabad értékelni. Sose szabad azt megnézni, hogy mit mondott mondjuk fél évvel korábban, három hónappal korábban. Mondjuk a három hónapos intervallum az már nagyon fontos, hanem most jelen pillanatban, most egy piaci helyzet, mit tesz az MNB, és most én nagyon sokszor kritizálom a monetáris politikát, de azt mondom, hogy ezt most jól kezelték. Az hosszabb távú hatásait még nem tudom.
Azért Varga Mihály megint üzent egyet Matolcsi, hogy oda csapott egy olyat, hogy a stabil árfolyam az igenis fontos lenne. Ebből tavaly összevett egy kis purparléjük. Igen. Ami egészen személyeskedő vitáig fajult, és az ember azt gondolta volna abból, hogy talán lecsillapodtak a kedélyek, hiszen mégiscsak a gazdaságpolitika két irányítója veszekedett a nyilvánosság előtt, pontosabban az egyik veszekedett a másikkal, aki pedig ezt sztoikus nyugalommal tűrte. De most megint előkerült ez a téma, ez a vita.
De most nem válaszolt még.
De még nem kapott választ.
Igen, valami. Még nem olvastuk a
megfelelő fórumot. Még nem jelent.
Igen, tehát hogy február 18-án, 4-4-ig még nem történt ilyen.
Ezt is tekinthetjük egy jelnek a kormány részéről, azon túl, hogy a hivatalos álláspont az, hogy a monetáris politikát vagy egy bank határozza meg, és a kormány nem szól ebbe bele. De amikor egy pénzügyminiszter megszólal, és azt mondja, hogy a stabil árfolyam, igenis pontos a gazdasági élet szereplői számára, azt az egy üzenet.
Mielőtt tovább megyünk, azért ez az m4.hu és a privátbankár.hu közös podcastjának az első adása, úgyhogy egy kicsit nem árt szoktatni még a hallgatókat ahhoz, hogy mit is hallanak és kitől hallják. Én továbbra is Gáspár András vagyok, és itt van még velem.
Csabai Károly.
Székely Sarolta.
Baka Zoltán.
És mi fogjuk tovább vinni ezt a vonalat, mégpedig azzal, hogy beszéltünk már arról, hogy mik voltak ebben a miniszterelnöki évértékelőben, de azért beszéltünk arról is, hogy mi az, ami nem volt benne. Egyrészt szerintem nem volt benne most olyan előkészítetlennek tűnő mondjuk így bejelentés, ami mondjuk akár az előzőben is volt, a 7 pontos családvédelmi akciótervben azért volt egy pár olyan dolog, amiről volt olyan érzése a következő napokban, hetekben az embernek, hogy fut a miniszterelnök ötlete után a kabinet, és akkor próbálnak törvényi kereteket, meg egyáltalán ötleteket tenni a bejelentések mögé. Hát most ilyen szerintem abszolút nem volt, úgy tűnik, hogy most nem volt ilyen előkészítetlen dolog. És hát voltak olyan témák, amikről viszont úgy nagyon nem. A oktatás, az új NAT kapcsán azért lehetett volna egy-két impulzus szerintem adni, mert ez egész jó kis társadalmi beszélgetés, vitatkozás van ezzel kapcsolatban. Meg hát az egészségügy, pedig ezzel kapcsolatban még fejlemények is vannak, hiszen azért az asztalon van az egészségügy átalakításának a legfrissebb koncepciója. Mit gondoltak? Szerintetek ez már végre az így, hát ha úgy vesszük 10, ha úgy vesszük 30, ha úgy vesszük akkor 60 év után, amint a rendes egészségügye lesz az országnak, mennyire mélyedtetek el, vagy foglalkoztunk ezzel a témával sok cikkkel?
Csak egy kis kötözködés. Volt olyan bejelentés, ami nincs előkészítve a családvédelmi akciótervhez kapcsolódóan, az, hogy a kismamák a szülés után fél évvel nem a korábbi jövedelmük 70, hanem 100%-át kapják meg. Maga a miniszterelnök ismerte el, hogy ez egyáltalán nem eldöntő, még vitájában a pénzügyminiszterrel, senki nem győzött meg senkit, úgyhogy ez még előre szaladva jelentette valamit, amiről még igazából a kormánydöntés sincs. Nincs kétségem afelől, hogy nyáron ez része lesz.
Nem látod magad előtt az, hogy hát a miniszterelnök úr szerette volna, de nem vagyunk hajlandóak végigvinni.
Ugye?
Ezt én sem látom.
Meglepetést okozna, hogyha ebben a vitában valami elgyőződelmes kellene.
Igen, valóban. Egyébként nem is, hogy a 100, tehát azt hiszem, hogy a CSED, amit most CSED-ként folyósítnak, az ugye a jövedelem 70%-a alapján számolják most, viszont ha a 100% alapján számolnák, mivel kedvezőbb adózási feltételekkel folyósítják ezt a támogatást, tulajdonképpen az első fél évben, aki otthon van a gyerekkel, az több pénzt kaphatna, mint amennyi valójában a korábban a nettó fizetése volt. Ami már, még hogyha figyelembe is vesszük azt, hogy azért a gyerekvállalás nem anyagi kérdés, ez egy régóta vitatott dolog, de azt hiszem most is elhangzott az évértékelőben, azért ez már egy valóban, fura is egyébként egy kicsit, hogy az ember otthon marad a gyerekkel, kiesik a munkából, megnőnek a költségek, és ezért kevesebb pénzből kell megélnie. Tehát ami ez a mostani logika, ez valóban egy kicsit fura, ezen lehet, hogy lenne ennek értelme változtatni, nem?
Mindenképpen ezt szerintem ezért orvosolni lehetne és kellene, és egyébként kicsit visszakanyarodva ahhoz, hogy nem voltak előkészítetlen bejelentések idén. Ez kiküszöbölte azzal, hogy feltételes módban fogalmazta meg lényegében az óhajait, tehát hogy tudja, hogy kell a háromgyermekes anyáknak is az SZIA-mentesség, szeretné azt is, ugye, hogyha ez a szülést követő fél évvel ugye 100%-ra nőne az édesanyáknak a jövedelme, tehát hogy az egészet így picit átolta magától, tehát majd valamikor lesz, meg majd dolgozunk rajta, de még kiforratlan az egész, tehát hogy ezt ezzel megoldotta. Ami a CSED-et illeti, ott igazából az volt az leginkább fejtörést az okozott, amikor azt mondta, ugye, hogy jobban fognak járni azok a kismamák, akik szülnek, mint azok, akik nem szülnek. Ez egyébként csak azokra az esetekben igaz, vagy azoknál, akiknek tényleg nincsen gyermekük. Mert hogyha egy olyan nőről beszélünk, akinek mondjuk van 2 vagy 3 gyermeke és dolgozik, viszont nem vállal be még egyet, akkor ez az állítás már nem állja meg a helyét szerintem, hogy jobban járna, hogyha szülne még egyet, mert az ellátás az növekedni fog, mert ugye a családi adókedvezmény révén ő lényegében nem fog adót fizetni. Az, hogy feltételes módban fogalmazta meg, szerintem egy kicsit furcsa, mert próbáltunk itt azért számolgatni, hogy milyen költségvetési forrást igényelne egy ilyen bejelentés, és nagyjából ilyen 30 ezerre tehető azok száma, akiknek havi szinten, havi átlagban folyósítják ezt az ellátást. Egy durva becsléssel élve egy ilyen 20-30 milliárd forintos költségvetési forrást jelentene, ami annak fényében, hogy év végén 50-60 milliárd forintokat szoktak elosztogatni mindenféle célokra, szervezetekre, egyházaknak. Annak fényében ezért simán kigazdálkodható, tehát hogy volt eddig ennyi mozgástér. Igaz, most azért a gazdaság alakulás ezt befolyásolhatja, tehát lehet, hogy mondjuk idén, jövőre, hogyha esetleg bejutak rak, akkor már ennyi sem lesz.
Egyébként meg valóban hiányzott az egészségügy, főképp azért, mert az elmúlt másfél hónap az leginkább erről az ágazatról szólt, a tavaly évvégén megjelentek kormányrendeletek, tudható, hogy folyamatban vannak a tárgyalások a kórházi beszállítókkal, nagyívű elképzelések vannak, az MMI elkészítette a tervezetét, amely alapjaiban rajzolná át az ellátási rendszert. Ugye ennek a leggyengébb pontja most a legalsó szintje a házi orvosi rendszer, mindannyian megfordulunk időközönként a házi orvosnál, nem akarom őket megbántani, tisztességes jó munkát végeznek, de igazából sok értelme nincsen. Azon túl, hogy egyből beutalják az embert a járóbeteg rendelők valamelyikébe, körzet szerintibe, tehát szakorvoshoz küldik, de a házi orvos azon túl, hogy gyors reagálású hadtestként őt lehet kihívni, hogyha valaki rosszul van a utcában, a kerületben, a faluban, azon kívül nem a leghatékonyabb ellátási forma, és ezen például változtatna úgy az EMMI, hogy egy ilyen járási szinten egy megerősített szolgálat lenne segédszemélyzettel nyugati, illetve északi mintára, és nyilván a kórházakhoz is hozzá kell nyúlni. Nagyon sok az aktív ágy a rendszerben, kihasználatlanul, miközben a hosszadalmas ellátást igénylő betegségek esetében pedig nehéz bejutni, nehéz ágyhoz jutni, szóval aránytalanságok vannak a rendszerben, és akkor meg nem is beszéltünk a finanszírozásról, hogy az aztán végképp elszakadt a valóságtól, és messze nem tudja fedezni már azt a valós költséget, amelyek jelentkeznek a kórházakban. Szóval bőven van itt dolog, és jól mondta, 10-20-30 éves problémákat kellene megoldani. Minden kormány tolja el magától ezt, mert pontosan tudja, hogy egy ciklus nem elég arra, hogy mérhető eredményt érjenek el, viszont rengeteg érdeksérelmet tudsz vele okozni. De egy felelős kormánynak értelemszerűen
két és másképp ciklushoz közelítünk most jelen pillanatban.
És ez az érdekség.
Most ne ragadjunk le az Orbán kormánynál, az előző kormányok sem szakadtak abba bele, hogy...
Ott is volt két ciklus, igen.
De ugye a beszélgetés elején beszéltünk a klímapolitika kapcsán arról, hogy muszáj 20-30-50 éves távlatra kitekinteni, hogyha ott ez kialakulni látszik, akkor valószínűleg az egészségügyben is elérjük egyszer majd azt, hogy egy hatályos kormányunk esetleg nem a következő választásig tervez.
De hát itt valószínűleg akkor az igazi kérdés, hogy az érdeksérelem, ami elengedhetetlen, és említetted, hogy ez mikor lesz annak a 9 millió embernek az érdeksérelem, amikor éri azt a szintet, amikor már tényleg gyakorlatilag felháborító körülmények között kell az egészségügyi ellátásokat igénybe venned, vagy igénybe nem venned.
Hát most már vannak azért ilyenek, tehát a felháborító körülmények, igen.
Abszolút, tehát elérte el már az inger küszöb azt a választópolgáraknál, ami megérte a politikus.
De a véleményformáló választópolgár ebben az esetben úgy dönt, hogy elmegy valamelyik magánellátóhoz. Tehát tulajdonképpen ez menti meg a helyzetet, szerintem, hogy azért nem omlik össze az egész kártyavárként, mert ami ellátást vagy nem kapsz meg a minőségi szinten az állami egészségügyben, vagy nem is áll rendelkezésre adott körzetben, azt egy magánellátónál meg tudod kapni, kultúrát normális körülmények között. Azért hangsúlyoztam a véleményformálókat, mert ezt megfizetni csak a középosztály és a társadalmi ranglétrán fölötte álló csoportok képesek, de az ő szavuk a döntő. Tehát akik lent vannak a piramis alján, azoknak maradt valóban a lekoszlott állami egészségügy, és ugyanakkor nem tudják artikulálni az érdekeiket még egy választás alkalmával sem.
Lehet erre egy modellt is építeni.
Legkönnyebben befolyásolható csoport.
Lehet erre modellt építeni, hogy egy jól működő és jól szabályozott magánegészségügyi szekciót egészít ki az állam. E felé tartunk, vagy most ezzel a struktúraváltásnak látszó dologgal, amit mondok. Mert hogy egyrészt a finanszírozási kérdés, azt is érdemes megnézni, mert nyilván lyukasvödörbe senki se akar vizet önteni. Itt ez a kérdés, hogy itt most mennyire lehet befoltozni, mielőtt egyébként a pénzeket beleteszik. A másik kérdés pedig valóban a nem feltétlenül pénz, vagy a végén minden pénzkérdés, de ami nem csak pénzkérdés, nem elsősorban pénzkérdés, amiben ez a struktúra is benne van a járási ellátástól, de benne van az is, hogy egy hülye vérvételre a szükséged van, akkor először el kell menni a házi orvoshoz, hogy adjon egy papírt, amivel elmész, végre leveszik hajnalba a véredet, hogy elmenj a leletér, amivel aztán visszamész. Hát gyakorlatilag vannak már erre, hogy már tőlem kérdezték meg, hogy ha megadom az e-mail címem, elküldik PDF-be, megörültem, persze nem küldték el, de legalább, hogy valakinek ez már eszébe jutott, az már jó hír volt.
Én szerencsés vagyok, az én háziorvosomnál hajnali fél hétkor leveszi ő maga, tehát az is igen.
Ott orról kell vinni egyébként,
az nem, is. Nem, tehát ott odaállunk, tehát mi soha nem járunk a kollégáimmal, vagy a társaimmal, akik egy kerületben vannak vérvétel. De ugye az érdekes, hogy eszembe jutott, hogy azért nem csak ez a gond, hanem az a gond az orvosképzés. Tehát hogy össze lehet mindennel összefügg, tehát Orbán Viktor például összekapcsolta volna a klímapolitikát az egészségügyel simán, akkor az egészségügy kapcsán behozhatta volna a nemzeti alaptantervet, mert ugye az a probléma, hogy ha nem oktatunk jó orvosokat, akkor egyrészt nem lesznek jó orvosok, másrészt nem itt képződnek, és itt hagynak minket. És hogy mi volt előbb gomb, vagy a kabát, vagy azért a tyúk, vagy a tojás, bocsánat, az, hogy most elmész a kórházba, és látod azt, hogy vannak nagyon jó, nagyon tip-top kórházak, és vannak nagyon-nagyon, nem mondom, hogy ilyen
minőségű.
Igen, nem jó, igen, nem, hogy nem jó minőségű orvosok, és ugyanakkor meg vannak lepukkant olyan kórházak, hogy tényleg az ember nem mer bemenni, és baromi jó orvosok. Tehát, hogy az orvosképzés is, tehát maga az egész képzési rendszer, és így áll össze ez az egész szerintem, ez az egész kis magyar valóság, hogy minden területen úgy kéne gondolkodni, hogy így amőbőszerűen, vagy mozaikszerűen összetenni ezt az építményt, és ez erre nem volt. Erre, hogy visszatérve megint, amivel elindultunk, nekem itt volt hiányérzetem, hogy itt lehettek volna kapcsolódási pontok, és adni valakinek, tehát másoknak is valami olyan kis reménysugarat, hogy talán itt ez az a kétségtelenül nagyívű elképzelésodat, ami néha elhangzik, nem csak ettől a kormánytól, persze a másiktól is, vagy az előzőektől is, ezek soha nem oda konkludálódnak, hogy az egészségügy és az oktatás, és mindig erről beszélünk, most ha most visszahallgatnánk magunkat, hogy 20 évvel ezelőtt miről beszéltünk, szerintem ugyanígy az egészségügy oktatás, ez lett volna, és ugye 2000-es évek elejéről beszél, vagy 2000-es évek közepéről beszélünk. Tehát, hogy annyi lehetőség, annyi esély van, hogy ezt ki kéne használni szerintem.
De hogy a felvetésedre próbáljunk választ adni, ez a csomag, legalábbis a sajtóban megismert verziója, ez nem foglalkozik a magánegészségügyel, pontosabban nem állítja be a rendszerben a helyét az állami és magánegészségügynek. Ez most elsődlegesen arra koncentrál, hogy hogyan lehet a lényegében a nulláról visszahozni az állami ellátórendszert egy elfogadható szintre. Emellett létezik most még teljesen elkülönülve a magánegészségügy. Itt a betegek azok, akik összekapcsolják a két rendszert, nincsen más kapcsolódási pont. Annyit lehet tudni korábbi nyilatkozatokból, hogy ott jön be a képbe a magánegészségügy, hogy a kormány igyekszik megtisztítani az állami intézményeket, vagy legalábbis világosan elkülöníteni azokat az ellátásokat, amik állami finanszírozásban történnek, attól, amik magánban történnek, de állami intézményeken belül. Tehát eddig jutott egyelőre a gondolkodás, de az látszik, és most muszáj vagyok személyes példát behoznom. Én most jártam magánegészségügyi ellátónál, és mert egyszerűen nem voltam hajlandó sokat végigjárni az állami orvoslásnak a általad is ecsetelt nehézkes, lassú, bürokratikus szintjeit. és csak jó tapasztalataim voltak. Nyilván vannak, lesznek hallgatóink, akik ezt nem osztják teljes mértékben, de azt kell mondjam, hogy teljesen kultúrált, hotelszintű szolgáltatást lehet kapni a magánegészségügybe, amit az ember, főleg, hogyha beteg, elvár. Tehát nem azt szeretné, senki nem akar a kórterem előtt, vagy az orvosi szoba előtti folyosón ülni század magával, és arra várni, hogy 2 óra múlva beszólítják, hanem itt a magánegészségügyi ellátónál egy kvázi recepció fogadja, leültetik, az orvos személyesen jön ki hozzá, ő kíséri be, megadott időpontba kell menni, és csak vele foglalkozik, senki mással, nem törik rá az orvosra az ajtót, hogy itt a következő beteg. Kultúrált, normális, egészséges, és így lehet csak gyógyítani. Nyilván ezt a szintet soha nem fogja tudni az állami ellátórendszer, mert más a feladata, de pillanatilag akkora a kontraszt a kettő között, hogy az nagyon erősen rávilágít az állami egészségügyi problémáira.
Csak tegyük hozzá, hogy megfizethető áron, gondolom.
Ezt megint pénztárcája dönti el, de nem zárom ki, hogy azt a pénzt elkölteném az állami egészségügyben is. Hát hogy nem mondjam, a nem hivatalos csatornákon keresztül.
Igen, hogy lehet, hogy el is költöm.
Lehet, hogy hálapénzben én el fogom költeni azt a pénzt ott, hogy lehet, hogy miután a terápiám tovább tart, meg ettől meg költségigényesebb lesz, és a nap végén ott tartok, mint a magánegészségügynek.
Meg hát annak az alternatív költségét, hogy ezt ilyen körülmények között csináltad végig, és nem pedig egy irtózatos stresszben, információhiányban, anélkül tudnád, hogy ebből mikor mi lesz.
Még aznap este, de legkésőbb másnap ott van az internetes felületen, saját fiókomban a vizsgálat eredménye.
És ezeket nehéz forintosítani, hogy nekem mennyit ér, de biztos, hogy nem a... Nem.
És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a szüleinket ugye sürgősségén voltam apukámmal, 15 órát vártunk. Tehát sürgősségén, én már a gyerekeim már rögnek, én már lassúságinak mondom az egészet, de hát ez egy röhely az egész. Tehát,
hogy micsoda krízis volt a sürgősségi ellátásban tavaly. Igen. Ugye 2018 vége felé, azt hiszem tavalyi év elején vezettek be Jóriát, azt mondták, hogy évtizedes problémára választadnak azzal, hogy ezt az úgynevezett triázs rendszert bevezetik, ami az, hogy ott ül egy ember, aki a beérkezőktől megkérdezi, mi baja, és megpróbálja az első jelek és beszámolók alapján besorolni. Hát azt gondolná az ember, hogy az, ami egyébként más helyeken évtizedes gyakorlat, és egyébként enélkül nem is értem, hogy működhetett volna bárhogy, és ezt mindezt egy olyan újdonságként tálalni, ami most megoldotta az összes problémát, na ezek azok, amik nem feltétlenül pénzkérdések.
Hát nem tudom. Hozzáállás.
Igen. És azt láttok abban valamit, hogy mi lehet a kifutása ennek a dolognak? Nyilván vannak határidők, amik kötik mondjuk a pénzügyminisztert, hogy bizonyos forrásokat biztosítson ennek a koncepciónak, hogyha szükség van. Mikorra lehet ebből valami, figyelembe véve a 2022-es?
Én azt látom, hogy ez a csomag azért komplexebb, mint ami az elmúlt időszakban etéren született, és most nem csak a második Orbán kormányig nyúlnék vissza, hanem akár messzebbre is, tehát akár a rendszerváltozási, vagy talán még messzebb is viszonyultunk. Ez a komplexebb csomagok sorába tartozik. Mi is beszélgettünk szakértőkkel, és ők is elismerték, hogy igenis vannak jó vita alapnak szolgáló javaslatok ebben a csomagban. Például az ellátó szintek felelősségi rendszerének átalakítását mindenképpen ide sorolják. Azt nagyon hiányolják, hogy nem látszik, hogy miből. Tehát nem látszik a finanszírozási lába ennek a történetnek, de van rá remény, hogy valami végre megbocsan ezen a területen, az ágazatban, hogy valami változás elindul. Nyilván valahogy meg kell győzni erről a bivajerős orvoslobbit, mert nélkülük, vagy velük szemben aztán végképp nem lehet semmit megcsinálni, és valahogy érdekelté kell tenni őket. Erről szólna egyébként az a béremelési stratégia, hogy 2-3-4 milliós fizetéseket oda kell adni az orvosoknak. Egyrészt, hogy itt maradjanak, másrészt, hogy megmaradjon az érdekeltségük az ellátórendszerben. Ne legyenek kénytelenek, hülyén hangzik ez a 300 ezer forintos átlagbéri országon, hogy 3 millió forintnál valaki, vagy 2 millió forintnál valaki rákényszerül a hálapénzre, de azt el kell ismerni, hogy ez egy magas presztízsű szakma, 8-10 éven keresztül készülnek erre a pályára az emberek, tehát ezt el kell fogadni, hogy vannak szakmák, amelyeket igenis nagyon meg kell fizetni, mert kap annyit vissza a társadalom, amennyi ez megér. Úgyhogy úgy látom, hogy elindul valami, afelől vannak kétségeim, hogy egy éven belül itt mindent, minden szükséges jogszabály megszületik, de ez egy 5-10 éves program az én olvasatomban.
Szerintetek is? 5-10 év?
Hát említetted, hogy most a 2022-es számot ugye elhangzott, ugye itt az ember mindig fél évek közelít megint az elmúlt évek tapasztalatából, hogy most van még ez az év, és a következő évnek a felétől már megint ráfordulunk arra, hogy azért már úgy tervezzük meg a 2022-es büdzsét, hogy azért az jól jöjjön ki a matek, tehát most meg már, tehát itt van ez az év, tehát most akkor van egy másfél, de szerintem föl kell tűrni, amit mondtál, föl kell tűrni az ingulat, és meg kell csinálni. Tehát megvan az irány, nagyon sok okos ember van nálunk, és hogyha végre elkezdenek dolgozni, és ha meg, szerintem forrás is meg lehet teremteni a forrás, ezért most jobb helyzetben vagyunk, mint mondjuk voltunk akár mondjuk a 2000-es évek valamikor, vagy még hátrébb menjünk. Tehát most jobb helyzetben vagyunk, meg szerintem hozzá kell fogni az egészhez.
Ezzel én is egyetértek, amiket itt elmondhatok az előbb. Én annyival tudnám kiegészíteni a magam részéről, hogy hiába ez egy sok éves és procedúra és hosszú után lesznek igazán látható eredményei. Nem tartom kizártnak, hogy 2022-re azért lesznek olyan sarokpontok, olyan apró momentumok, amiket azért sikerként fel fognak tudni mutatni, még hogyha nem is old meg ez gyökeres probléma, de apró rész sikereket, vagy megállapodás közeli helyzeteket, vagy előre mutató lépéseket biztos, hogy fel fognak mutatni.
Tabi, biztos, hogy a privátbankár.hu és az m4.hu podcastjében fogjuk követni ezeket a történéseket. Csabai Károlynak, Székely Saloltának, Maka Zoltánnak is köszönöm a részvételt. Én Gáspár András voltam, és jövünk legközelebb is. Várjuk a visszajelzéseket mindenféle fronton, csatornán. Viszlát!
Viszontlátás!
Viszontlátás!
Viszontlátás!